Teljes meggyőződésem, hogy abból, amiben belekerültünk, belekerültem én, az ember, amiben belekerült az emberiség, abból nem csak szabadulni lehetetlen, hanem azt, amiben benne vagyunk, még elmondani is lehetetlen emberek. Érzem, hogy az emberi szavak túl erőtlenek és túl kevesek ahhoz, hogy kifejezzék azt, amibe belekerültem, én az ember, én az Ádám, mi emberek. Ezért azzal kell kezdenem, hogy a mindenható Isten könyörüljön rajtam, hogy tudjam elmondani azt, amit el kell mondjak, úgy, ahogy ő szeretné, mert egyszerűen érzem, hogy még el sem tudom mondani. Nem, hogy meg tudnék szabadulni, nem, hogy meg tudnék valakit szabadítani ebből, hanem még el sem tudom mondani. Emberi szavakkal ezt nem lehet leírni, nem lehet kimondani. Mert azt, amit én láttam és tapasztaltam az elmúlt napokban, ilyennel korábban én nem találkoztam. Maximum filmeken láttam ilyen filmeket, de élőben ilyennel én nem találkoztam. Nincs nekem szó készletem arra, hogy elmondjam azt, amit láthattam és amit tapasztaltam. És az igazság az, hogy én nagyon szívesen kerülném a vallásos terminológiát. Nem szeretném túlságosan használni ezeket a vallásos terminusokat, mert belőlem ellenszenvet váltanak ki. Mindazonáltal lehet, hogy elkerülhetetlen lesz, hogy használjak olyan terminusokat is, olyan szavakat is, amelyeket a vallásban használnak, és amiket Jézus is használt arra, hogy leírjam a jelenséget, amivel találkoztam. Miután az útjaink szétváltak a húgommal, Júliával, ő elindult Gyergyó irányába a főúton. Nekem a hitem annyira elég volt, hogy tehát tudtam, hogy nincs, amit tovább csináljak, tehát ennyi, amit én csinálhattam. Abban semmiképp nem vehetek részt, hogy visszakerüljön a szanatóriumba, annál is inkább, hogy amikor ő az erdőből visszajött, valósággal könyörgött, hogy ne engedjük meg, hogy visszavegyék Tölgyesbe. És hát azt megígértük neki, hogy nem kerül oda vissza. Mindazonáltal az történt, hogy elvitték Csíkszeredába, a pszichiátriára, és ott kezelték. Hangsúlyozom, hogy mindezt a mi beleegyezésünk nélkül. Tehát nem kértek semmilyen beleegyezést abba, hogy hozzájárulunk-e ahhoz, hogy őt elvigyék a pszichiátriára. Utána az erdőből visszajött, és meglátták az útszélén, és a mentővel bevitték a kórházba. Jogilag ezt nem tudom, ez hogy működik. Én ezt egyszerűen nem tartottam helyesnek. Abban a felvételben, aminek az a címe, hogy pszichiátria, egyenlő halálipar, elmondom, hogy miért. Mert mi történt valójában ottan. Én ezt elmondtam abban a felvételben. Akit érdekel, igazán érdekel, hogy mi is történt a családunkban, miről szólt a családi tragédia, mi történt a húgommal, Júliával, az hallgassa meg azt a felvételt, hogy pszichiátria, tehát egyenlőségjel, halálipar. Abban le van, úgymond, írva minden. El van mondva minden. Tehát nem akartam semmiképp, hogy visszakerüljön a pszichiátriára, és hát tudtam, hogy onnantól kezdve tehát nekem nincs autoritásom fölötte, semmit nem tudok csinálni. Tehát ez teljesen nyilvánvalóvá lett téve. Azt viszont tudtam, hogy az az Isten, aki őt elvitte az erdőbe nyáron, és 7 napon keresztül megőrizte, majd visszahozta. Tudtam, hogy nem hagyta el, nem fogja elhagyni. Csak az fog történni, amit ő megenged. Többször beszéltem arról, hogy embernek nincs hatalma. Nem, hogy másokat megmentsen, hanem arra sem, hogy magát megmentse. Különben a megváltás tényleg hazugság volna. Jézus Krisztusnak a megváltása valóságosan hazugság volna, hogyha nekem, vagy neked, vagy bárkinek lenne hatalma arra, hogy megmentsen valakit, akkor a Biblia úgy mindenestől hazugság lenne. Azonban tudom, hogy nem hazugság. Nem csak azért, mert olvastam a Bibliát, noha nem olvastam ki teljesen. Többször elmondtam, hogy nem vagyok egy olyan képzett írástudó farizeus. Onnan tudom, hogy igaz, ami le van írva, hogy az elmúlt években azt én láthattam. Tehát Isten nem csak 2000 évvel ezelőtt tett csodákat Jézus szavaira, hanem ma is tett csodákat. És megmondom őszintén, hogy engemet Isten félelem fogott el, valahányszor csodákat tapasztaltunk és kaptunk. Nem kértük, hangsúlyozom. Én nem kísértettem Istent, hogy tegyél csodákat. Ő azért tette, mert úgy volt neki kedves, hogy az én hitemet és a mi hitünket erősítse. És olyan dolgok történtek szó szerint, amelyek Jézus idejében is történtek. Egy darabig beszéltem arról, hogy szinte mindent láttunk, ami le van írva az Új Szövetségben, hulla halott feltámasztást nem láttunk. Azonban még az is megtörtént, fizikailag. Ugyanis, amint a kedves barátomnak a házába bement a kegyelem, és az a feltámadás ereje, amikor ők Istenhez fordultak és beengedték a Krisztust a teljes dicsőségében az ő házukba, az Úristen megengedte, hogy az ő öccse meghalljon, és egy órán keresztül volt betéve a többi hulla közé a kórházba, miután meghalt, a mája ripityára ment. Annyira, hogy a vér, amit bele töltöttek az ő erejébe, az beleömlött a hasüregbe, a májon keresztül, annyira tökre volt menve a mája, és meghalt. Egy órán keresztül volt a többi halott között, úgyhogy a család értesítve volt, hogy hulla szájtóval menjenek utána. De a mindenható Istennek, az ég és a föld teremtőinek, a te teremtődnek, az én teremtőmnek, a mi atyának, úgy volt kedves, hogy feltámassza őt az ő dicsőségére. Ezért egy óra múlva felhívták a kórházból a kedves barátomat, hogy az öccse újból él. Az öccsével beszéltem én is személyesen, több alkalommal is, és elmondta, hogy mit látott odát. Elmondta, hogy valóban nincs halál. Ő egy sötét helyre került, egy eléggé borzalmas helyre került, és be volt zárva. És noha látta arról a helyről, hogy van valami világosság kint, de tudta, hogy ő örökre oda be lesz zárva arra helyre. Ezért a mindenható Isten őt feltámasztotta, visszahozta az életbe. Úgy elvette tőle az alkoholt, mint a soha nem is alkoholizált volna. Nem volt semmi elvonástünet, nem volt semmi. Semmi utóhatása annak, hogy ő naponta megivott több mint egy liter pálinkát. Teljesen meggyógyította, új májat kapott. Mondhatni fizikailag is. Az orvostudomány nyilván ezt nem tudja megmagyarázni. Mi úgy tudjuk megmagyarázni, ahogy olvastuk, és ahogy nekünk Isten kijelentette. Tehát azért hiszem, hogy ami a Bibliában le van írva, mert Isten ezt cselekedte velünk, és nekünk mutatta, hogy igaz minden szó. És sokszor tapasztaltam, hogy Jézus szavában óriási hatalom van. Amikor a másik barátomnak és a feleségének beszéltem az evangéliumról teljesen játékosan, és kedvesen úgy, hogy adta mindenható Isten, ők pedig örömmel fogadták. Még aznap este az Úristen visszaadta látását, miután két orvos azt mondta, hogy többet soha nem fog látni. Az ő feleségét több mint 3,5 év után teljesen meggyógyította a leukémiából, a vérrákból. Mivel befogadták az örömhírt, és ők is kezdtek fohászkodni Istenhez, kívánták átadni az életüket teljes mértékben Isten kezébe. És az Úristen kezdte végezni a munkát ő bennük. Gyógyszerek nélkül a kedves feleségét is teljesen meggyógyította a vérrákból. Úgyhogy körülbelül 25 ezer euróra vitt vissza vérrák elleni gyógyszert a onkológiára, amikor utoljára visszament. És az orvos is egyértelműen kijelentette, hogy megvan teljesen gyógyulva. Tehát ezért hiszem, hogy igaz minden, ami le van írva. Mindazonáltal, drága embertársak, amik történnek a világban, és ahova mi lesüllyedtünk, én nektek megmondom őszintén, azt fel nem foghatom. Nekem van értésem, mert kaptam értést. Sokkal több értésem van, mint nagyon sok embernek. De megvallom nektek, hogy az én értésem és az én jelenlegi, a lelkem jelenlegi tisztasága nem elégséges ahhoz, hogy bárkit is megmentsen. Én senkit nem tudok megmenteni. Senkit az igatta világon. Senkit. Az ember saját magát nem tudja megmenteni. Ahogy Jézus mondta, ahhoz, hogy megmentsünk valakit, kéne tudjuk, hogy milyen baja van neki, milyen betegsége van. De fogalmunk sincs. Ahogy Jézus mondta az apostoloknak, még azt sem tudják, hogy bennük milyen lélek lakozik. Én még azt sem tudom, hogy bennem milyen lélek lakozik. Én csak azt tudom, hogy nekem óriási szükségem van Isten kegyelmére. Hogyha ő elhagyna, a poklok poklában találnám magamat. De ez mindenkire érvényes, emberek. Mindenkire. Meggyőződésem. Ateistákra, kommunistákra, demokratákra, hívő emberekre és mindenkire. Tehát csak azt tudom, hogy semmi és senki vagyok. Vissza a történethez. Miután szétváltak az útjaink, mert éreztem, hogy egyértelmű volt, hogy lejárt az én szerepem. Meggyőződésem, hogy részben az én hitetlenségem miatt, az én hitemnek az erőtlensége miatt. Másrészt pedig azért, mert ez a történet sokkal többről szól, mint az, hogy van egy ember, aki több mint 10 éven keresztül durván megkötözte magát az okkultizmussal, a sátán minden tanaival, különböző beavatásokkal, különböző olyan szellemiségekkel, amiket ő nem ismert. Ő nem tudta, mit cselekszik. Ő csak menekült, ő csak boldogságot akart, ő csak örömöt akart, mint mindannyian. mint én, mint te és mindenki más. Ezzel a szellemiséggel szemtől szemben voltam több mint egy héten keresztül. És kemény harcokat vívtunk meg, amiben volt siker is. De most ebben a fázisban szemmel láthatóan, tehát az én szemem szerint, az emberek szeme szerint kudarcba fulladt ez a próbálkozás arra, hogy a húgom teljesen megtisztuljon és meggyógyuljon. Tehát leállt az én szerepem ebben a történetben. Egyelőre. És az történt, hogy tudtam, hogy nincs, amit csináljak. Tudtam azt, hogy a mindenható Isten nem fogja elengedni, aki őt az erdőbe vitte. Elrejtette az emberek szemei elől. 7 napon keresztül. Senki a legmodernebb technológiával egyszerűen nem találtak rá. Tehát akit Isten elrejt, az el van rejtve. Istennek az akarata volt pontosan, mint Nabukodonozor király esetében, hogy 7 éven keresztül volt az erdőben. Ott bolyongott medvék és farkasok és állatok között, mint egy vad ember, egy vadállat. De 7 nap után visszahozta a mindenható Isten. Nem az emberek találták meg, nem az emberek hozták vissza, ő jött vissza, az út szélén látták meg és hívták a mentőt. Elmondtam, hogy ekkor az kellett volna történni, mert Isten megmutatta, hogy Isten őt azért gyengítette meg, az ő testét gyengítette meg, hangsúlyozom az ő testét, hogy a lelke meglássa a világosságot, hogy be tudja fogadni a világosságot. Normális esetben, hogyha nincsen a fennevad rendszerének ilyen fejlett infrastruktúrája, ilyenkor mi történik? Az történik, hogy a beteg, vagy a segítségre szoruló ember visszakerül az ő családjához, és ott őt ápolják otthoni módszerekkel, szeretettel és egyszerű módszerekkel, hogy szépen lassan a test megerősödjön. Isten ezt akarta volna, hogy a test megerősödjön. Úgy, hogy előbb a lélek erősödik meg. Isten akarta az ő testét meggyengíteni, pontosan, mint Nabukodonozor királynak. És nekem is. Én voltam a Nabukodonozor király. 10 napon keresztül tartó betegség által Isten az én testemet meggyengítette, mert nem tudtam sem enni, sem inni, sem aludni. És annyira legyengült a testem, próbál meg elképzelni újból a mérlegnek a 2 nyelvét. Annyira legyengült az én testem, hogy legyengült a lelkem alá, kicsivel a lelkem alá. Azért nem látja a lélek Istent, nem hallja a lélek Istent. Mert a teste túl erős, mert egészetünkben azért éltünk, azt tápláltuk, a lelkünk, a gyermek, a bennünk lévő gyermek, az elhallgatott, tehát lelki halálba került. Úgy nevezi a Biblia ezt, hogy az első halál. Tehát ahhoz, hogy az Úristen valakit megmentsen, a testet annyira meg kell gyengítse, hogy egy picivel a lélek alá kell gyengüljön. És majd kezdi erősíteni a lelket, és csak utána a testet. A lélek után a testet kezdi erősíteni a mindenható Isten. Velem így történt, ahhoz, hogy az én lelkemet megmentse. És ezt akarta a húgom esetében is, ezért vitte el az erdőben, mert itt nem tudott megtörténni, mert az emberi jóság öldökölte őt folyamatosan. Hiába szabadult ki a szanatóriumból, itt ugye az emberi jóság, hogy ezt tedd meg, azt tedd meg, ugye tápláltuk fizikailag. Tehát emberi jóság, tehát a pokol felé vezető út is jó szándékkal van kikövezve. A legtöbb embernek fogalma nincs, hogy a legjobb szándékával öl, gyilkolja saját magát és embertársait. Mi gyilkoltuk a húgomat, a jóságunkkal, az emberi jóságunkkal. Ezért vitte őt a mindenható Isten az erdőbe, hogy a testét meggyengítse, hogy a lelkem meglássa a világosságot, tudja befogadni az igazság magvát. Ez pont olyan, mint a szántás, hogyha a föld nincsen felszántva, akkor a mag a föld felszínén marad, és a madarak elkapdossák, vagy pedig elsül a nap tüzétől a mag. Az ő szíve fel volt szánta, Isten ezt megadta, de miután az orvostudomány úgymond kezet tett rá, részben a méhtetlenségünk miatt, a mi hozzájárulásunk következtében, őt felhízlalták, mint egy disznót. Ez van, emberek. Multivitamin meg minden, és mi mentünk, és vásároltuk neki, amit az orvos mondott. Tehát asszisztáltunk a sátánnak, hogy a testet újból annyira megerősítsük, hogy nehogy a lélek meglássa az igazságot véletlenül, és megerősödjön, és életre kapjon, újjászülessen, ahogy mondja Jézus. Asszisztáltunk a sátánnak, én és anyám és mindenki, Az összes szerettei és barátai is mindenki csak abban tudott segíteni neki, hogy asszisztáljon a sátánnak, hogy a testet megerősítsük úgy, hogy a lélek teljesen gyenge, a gyermek benne teljesen el van folytva. Szembeköptük Istent, szembeköptük Jézus Krisztus keresztjét, szembeköptük a kereszténységet, a hitünket, és mindent szembeköptünk. Tehát gyilkoltunk, ez történt. Tehát ott tartunk, hogy a húgom elment innét, és vissza a bánya irányába, tehát Gyergyó irányába ment, és a bányán keresztül próbált, kőbányán keresztül próbált rövidíteni Csíkszereda felé, hogy menjen vissza a pszichiátriára. Mivel, hogy annak a szellemiségnek, ami őt leuralta, sokkal jobb a pszichiátria, meg minden. Noha, ettől is szabadulni akart, mert ő meg akart szabadulni a gyógyszerektől. Tehát magát meg akarta szabadítani, de nem tudta. Tehát szembesülnie kellett, hogy ő már függő, ő már drogfüggő. Tehát mint, ahogy a legtöbb pszichiátérszer függő ember, vagy kábítószer függő ember nem tud megszabadulni. Tehát, de a testnek, annak a szellemiségnek, ami őt leuralta, a pszichiátriai szerek, vagy bármi, százszor jobb, mint Isten szava. Mert gyötrődik Isten szava jelenlétében az a szellemiség. Valósággal gyötrődött. Elmondtam azt is, hogy a több mint 7 nap alatt, amik együtt lehettünk, és együtt böjtöltünk, és imádkoztunk, és beszélgettünk, voltak olyan tiszta állapotai Júriának, hogy olyan tiszta volt, mint egy teljesen egészséges gyermek. Ő is értette az igazságot. Azonban, amikor nem voltunk épp egymás mellett, vagy volt olyan, hogy valami megzavarta ezt a hármas együttlétet, a mindenható Isten és mi ketten, akkor maga az úgynevezett ördög lehetőséget kapott a szereplésre, a játszmázásra. És abban a helyben újból kezdte leuralni a gyermeket és a testet. Amit mondok, ez még számomra is felfoghatatlan. Tudom, hogy igaz, de számomra is felfoghatatlan. Szóval, tegnap előtt délután 2 óra után körülbelül útjaink szétváltak, ő elment a Gyergyó irányába, a főúton. Nem stoppolt, hanem gyalogment. És nem jött vissza, és hát az igazság az, hogy ilyenkor jönnek a gondolatok. Tehát hiába, hogy Isten megmutatta, hogy neki hatalma van mindenek fölött, az ő tudta nélkül egy hajszála sem fog meggörbülni. Ugye ilyenkor jönnek a testi gondolatok, hogy vajon megfagyott-e, meghalt-e, mit tudom én. Jöttek az ilyen gondolatok is. Az is jött, hogy persze újból rendőrség, meg minden is, azt mondtam. Hát annyira volt hitem, hogy ezt én nem, egyszer már végcsináltam. Hogyha bezárnak, vagy bármi börtön, vagy bármi lesz, nem érdekel egyáltalán. Még egyszer ebbe az alatomos sátán játszmában nem megyek bele. Tehát mostant, amit megtehettem, azt megtettem. Nem mondom azt, hogy mindent tökéletesen csináltam. Amit megtehettem, azt megtettem. De mondtam, hogy ez többről szól, mint Júliáról és rólam, és az ő szabadításáról. Mert az egész várost leuralta az okkultizmus. Gyergyó Szent Miklós teljes mértékben le van uralva az okkultizmus által. Jóga, reiki, számmisztika, agykontroll, metafizika, jóslások, varázslások, kártya, tarot, asztrológia. Gyergyó Szent Miklós le van uralva az okkultizmus által. Sokan fognak abba az állapotba kerülni, mint Júlia, csak félő, hogy sokakért nem lesz, aki imádkozzon. Az a szellemiség, amit látta megnyilvánul Júliában, sokakat a pokolba fog vinni. Ez a félő. Tegnap délután kaptam egy álmot, Júlia nem jött vissza, nem tudtam, hogy hol van, én nem kommunikálok senkivel, így telefonon nem szoktam telefonálni, engemet sem értek el. Kaptam egy álmot, egy ilyen halvány képet láttam, amit úgy nem konkrétan láttam, hanem úgy lélekben éreztem, hogy egy ember belekerült a sírgödörbe. Utána éveléskor pedig azt hallottam, hogy Júlia nem akar a földön járni. Felszállt inkább a fejünk fölé. És hát ugye az első gondolatom itt megint az volt, hogy ugye a testi gondolat, hogy arra utalhat ez, hogy talán meghalt. Isten megengedte, hogy meghaljon. És persze elfogott a szomorúság, és úgy nem értem semmit, úgy még vádoltam még talán még Istent is, hogy miért nem. És itt tovább, tehát vívottam, kínlódtam, sírtam is. És mert tudtam, hogy nem halhat meg, csak ha Isten megengedi. Tehát nincs olyan, hogy meghal valaki. Csak ha Isten megengedi, hogyha elhagyja. Hogyha úgy dönt, hogy kész, ennyi volt. És Közben kiderült, hogy tegnap reggel 8 órakor látták Domokoson Juliát Csíkszereve felé gyalogolni. Akkor megálltak és hazavitték Gyergyóba. És hát az történt, hogy át lett adva tulajdonképpen az ő húgának, a családjának. Tudom, hogy ez is sorszerű, mert ott tartunk sajnos, hogy ebben a módszerben hisznek, ebben a módszerben hittek, a pszichiátrészerekben, amellé, ami neki fel volt írva, még adtak a kezébe Xanaxot is. Ez történt. Hogy azt is szedje. Ez engemet megszomorít, de én az utolsó napon csak az én hitemmel kell elszámoljak, nem a másokétével. Jó lett volna, hogyha más is ragaszkodik egy picit legalább a mindenható Istennek a szavához. Próbál hinni azok után főképp, hogy hallották ők is. Hallottak minden csodáról. Istenek minden csodatételéről hallottak. Szemtől szemben ültek aval az ember, akit a halálból hozott vissza mindenható Isten egy óra után. Jó lett volna, hogyha higgyünk, ha hittünk volna, vagy ha én is jobban hittem volna. De nem. Tehát ezt a módszert választották, és ezért úgy adta mindenható Isten, hogy ők vigyék be a kórházba, vissza a pszichiáter kezére. Az, amit láttam én ebben a látomásban tulajdonképpen azt jelenti, hogy a lélek, az a gyermek, aki már a felszínen volt, mert Isten megmutatta, hogy feljött a vízből minden mocsok, és kimeltett volna belőle. Megtisztulhatott volna. De a gyermek visszaesett a sírgödörbe, jelképesen a testbe. Most megint kezdődik előről ugyanaz a folyamat, ami volt korábban, és pedig az, hogy a testet elkezdik erősíteni, mert a pszichiáter, maga a tudomány nem tud mást, mert a tudomány a testtel azonosítja az életet, és nem a lélekkel. A pszichológiának jóformán semmi köze nincs az élethez, semmi sem a pszichiátriának. Így a test elkezd erősödni, és a gyermek megint el fog tűnni, és az, akivel majd fognak beszélgetni, az már nem Julia a gyermek, hanem az a szellemiség, aki őt leuralta. Ezen a dél-koreai emberen keresztül, aki őt teljesen megbabonázta, és aki felhívta február 9-én, és visszakerült abba az állapotba, amiben volt ő, amikor kiment a mezítelenül a házból. Tehát teljesen visszazulant abba az állapotba, a depresszióba, meg mindenbe. Tehát az történt, hogy a gyermek el lett hallgattatva, beállt újból az első halál állapota. Tehát én mostantól már nem tudok beszélni vele. Az én szerepem itten teljesen lejárt. Tehát én, hogyha találkoznék is vele, én tudom, hogy már nem Juliával, nem a gyermekkel találkoznék, akivel volt alkalmam beszélni, akinek voltak teljesen tiszta pillanatai, akiben volt úgymond megbánás is valamilyen mértékben, hanem az az ember, aki őt leuralta, a szellemiség. Hogy miért adtam azt a címet, hogy ne engedd, hogy megöljem a gyermeket? Azért, mert a 3 nappal ezelőtt, amikor meglátogattunk egy kedves gyermeket, aki szintén pszichiátrészer függő volt, de Isten megszabadította őt a pszichiátrészerektől. Meglátogattuk őt és a kedves szüleit, ott voltunk náluk, és beszélgettünk, hát a lélek szólt Juliából, tehát a Szentlélek meggyőződésem, maga mindenható Isten. Hát amiket én hallottam egyébként, én megmondom őszintén, csak horrorfilmen hallottam ilyet korábban, tehát nem, ilyen nekem, ilyet én nem tapasztaltam, ezt el kell mondjam nektek. Horrorfilmen csak. Horrorfilmekben. Tehát olyanok ott mondott, hogy tehát így maga az a lélek, tehát próbál meg elképzelni azt a történetet, a gadarai megszállt történetét. Amikor Jézus kérdezte, ki vagy te, mi a neved, és mondta, hogy légió, mert sokan vagyunk. Na ezt én megéltem Juliával, mert légió van benne. Juliában légió van. Ahogy abban a történetben. Annélkül kérdeztem volna, nem kérdeztem, én egyszerűen csak azt mondtam, amit a Szentlélek nekem mondott, de azon szavak hatására ő megvallotta, hogy őt többször megtermékenyítette az Antikrisztus. Ezt ő kimondta, ezt ő nem jó kedvéből mondta ki, hanem kényszerből, mert az Istennek a lelke őt kényszerítette. Megvallott mindent, hogy milyen dolgon ment keresztül, hogy akkor, amikor amikor mezítelenül kiment a házból február 24-én, akkor is azt az embert várta, aki őt megtöltötte el a szellemiséggel. Víziói voltak, úgymond halucinált. A fürdőkádban is megégette magát forró vízzel. A tükörben is azt az embert látta, és várta, hogy vele legyen. Tehát egy teljesen leuralta az elméjét ez a szellemiség. Tehát mindent megvallott, hogy ő meg lett termékenyítve, viszont azt nem, tehát nem tudtam megtagadni. Elmondom, hogy miért nem tudtam megtagadni. Azért, mert nem volt, aki megtagadja. Tehát az a gyermek már annyira el van folytva benne, hogy az nem tudta megtagadni. Tehát nincs, aki megtagadja. Ilyennel nekem korábban nem volt dolgom, és nem is hallottam ilyet mostanig. És hát ő elmondta, hogy milyen dolgban vett részt az emberen, mit kapott ettől az embertől, és jelzem, hogy még a második pszichiátriai kezelés után is, ugye, tehát Csiszolda után is, ő azt mondta, hogy az tiszta lélek volt. Tehát ő tisztának látja, miért? Azért, mert azt mondja mindenható Isten Pál apostol által, hogy a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Az ember a gonoszságot, a megtévesztést jónak látja, segítségnek látja. Tehát ebben az emberben látta ő a megváltást. Ő vádolt mindenkit, mindenkit vádolt. Tehát folyamatosan most is vádol mindenkit. Mert az a szellemiség, ami benne van, az maga a vádról. Ő vádolja az anyját, ő vádol mindenkit. De ő elmondta, tehát felsorolom, hogy miket mondott. Azt mondja, hogy irigy mindenkire, irigy a húgára, irigy az ő családjára, irigy mindenkire, és féltékeny mindenkire. És gyűlöl mindenkit. És elmondta, hogy irritálja minden, ami szép, irritálja minden, ami élet, irritálja minden, ami tiszta, irritálja minden, ami igazság, irritálja minden, ami Isten. Ezt így kimondta, mert Isten jelenlétében ezt ő kimondta, tehát megvallotta, hogy mi ő, az a szelleted, nem Júlia, hangsúlyozom. Egyébként itt zárójelben elmondom, hogy emberek, ezt megint lehetetlen. Én nem, tehát az ember nem tudja ketté választani a kettőt egymástól. A benne elfojtott gyermeket, aki ő valójában Isten szemében, és aki őt leuralta, ezt nem tudja az ember, akinek nincsen lelkilátása, nem tudja a kettőt külön választani egymástól. Ezt én elmondom nektek. És könnyen megtörténhet, hogyha te bántod azt a szellemiséget, akár fizikailag, hogyha bántanád, akkor a gyermeket is bántod. Tehát ez nagyon kemény harcot vívtunk meg, de mindvégig Isten, tehát hiába mondta, hogy ő, hogy fél, mert retteget meg, tehát lámpanikolyan tudott aludni meg, ilyenek, és félt és retteget, hogy ölni fog, és mondtam, hogy nem fogsz ölni, tehát nincs ahogy ölj, mert ebben a házban nincs hatalma senkinek, csak a mindenható Istennek, aki Jézus Krisztusban testé lett, hogy minket megmentsen, tehát nem kell ettől félj. Én nem félek tőle, hogy engemet megölsz, hogy magad megölöd. Itt nem csinálsz azt, amit akarsz ebben a házban. Mindazonáltal ő elmondta, hogy gyilkos, tehát ő gyilkos van benne. És amikor mentünk látogatóba a kedves barátunkhoz, akit az Úristen már megszabadított a pszichiátriai szerektől, és teljes szívemből kívánom, hogy ő nyerjen teljes szabadulást, hogy amúgy erről ő beszélt, és elküldte nekem azt a hangfelvételt, amit én feltettem a kiáltó szóra, elmondta, hogy miken ment keresztül, mert nem tudom pontosan, mi a címe, de éppen most megnézem. Igen, a kiáltószó.hu oldalon, ha beírod azt a kulcsszót, hogy pszichiátria keresőbe, vagy pedig a YouTube-on, így szabadultam meg a pszichiátriai szerektől. Abban ez a kedves hölgy elmondja, Kinga elmondja, hogy Isten őt hogyan szabadította meg a pszichiátriai szerektől, és miken ment keresztül körülbelül mostanig. Ő a harcot tisztességesen vívja Istennel, Isten jelenlétében, szerek nélkül megvallja, hogy nem teljesen tiszta, de van reménysége, és az Úristen dolgozik az ő szívében, és teljes lesz az ő szabadulása. És én teljes szívemből kívánom, hogy ragyogjon fel benne a Krisztus, ha nem az én hugomban, vagy a másik hugomban, akkor benne. Ragyogjon fel a Krisztus teljes mértékben, hogy mutassa meg, hogy van szabadulás a pszichiátriáról, a pszichiátriai szerekből, a drogokból, de csak Istennel és az ő beszédével, a Krisztus szavával, a teljes bűnbánattal, a teljes tisztulással, nincs más szabadulás. Szóval, amikor mentünk, hogy meglátogassuk őt, mert azt adta mindent, Isten, hogy találkozzunk, akkor úton arrafelé, hát megint durván, tehát így utólag azt látom, hogy akkor, amikor a legjobban ő gyötrődött, az akkor volt, amikor maga a Szent Lélek teljesen megfogta őt, megkötözte azt a szellemiséget, ami benne volt. És a Szent Lélek szólt általa, és önökot mondott nekem, hogy ne engedjem, hogy megölje az unokahúgát. És megmondom őszintén, ezt nem foghattam fel, mert én is először annyira tompa és süket vagyok, és hitetlen vagyok, a mennyei atya könyörüljön rajtam a hitetlenségem miatt. Hogy én sem fogtam fel egyből, hogy mit mondom, ne fogsz senkit sem megölni, mert nincs hatalmad. Egyszerűen nem úgy van, hogy az ember itt össze-vissza itt a halomra öldösi egymást, nem így működik ez. De csak később fogtam fel, hogy ő azt miért mondta, hogy maga az élőisten szólt az ajkai által, hogy ne engedjem, hogy megölje az unoka húgát. Nem fizikailag, késsel, vagy mit tudom én, stukkerrel, vagy bármivel, hanem úgy, ahogy mostanig ő öldökölte. Mert ez a szellemiség, amit őt leuralta a másik húgomon keresztül, akivel rengeteg időt töltöttek együtt, rengeteget sétáltak együtt, bement teljes mértékben az ő házukba. És az okozta, hogy a másik húgom öngyilkos próbált lenni, de Isten nem engedte meg, hogy öngyilkos legyen. A szellemiség bement az ő házukba. Bent van még mindig az ő házukba. A kedves húgomat is figyelmeztettem, elmondtam, hogy mit mondott Júlia, hogy ne engedjem, hogy megölje az unokahúgát. És ennek a jelentése pedig az, hogy a szellemiség bent van az ő házukban teljes mértékben, még mindig. Mindaddig, amíg ők is nem látják meg, hogy mibe kerültek bele, és milyen bűnöknek köszönhetően, mivel engedték be ezt a szellemiséget. Én leírtam a Családi Tragédia című írásban. És a másik ugom is elkezdte, mert mostanig nem olvasták. Ők nem olvasták el, mert valamiért kerülték a szembesülést. Nem tudom, hogy miért, egészen pontosan Isten tudja. Kerülték a szembesülést. És megkértem őt, hogyha fontos neki az ő gyermekének az élete, az ő kedves férjének az élete, az ő családjának az élete, és a húga élete a legeslegtöbb, és a legkevesebb is, amit tehet, az, hogy vállalja az igazságot, hogy megérti, hogy mi történt az ő családjukba, milyen szellemiség uralta le a családjukat a húgomon keresztül, mi ment be a házukba, és mi van bent a házukba. Mert amíg nem ismeri meg a valóságot, az igazságot, addig nem tud teljesen belekapaszkodni a Krisztus szavába, hogy megmeneküljön. Ezért elmondtam neki, hogy a amúgy történt olyan is, hogy édesanyám látta a kislányt, a húgomnak a kislányát, hogy lótuszülésben van, és úgy behunja a szemét, és kérdezi a édesanyám, hogy hát ezt mit csinált, ezt hol láttad? És mondta, hogy hát Júliától látta. Tehát az a szellemiség már a kislánykára is ráteleperedett valamilyen mértékben. Tehát nem Júlia mondta, hogy ne engedjem, hogy megölje az unokahúgát, hanem a mindenható Isten szólt az ajkai által, hogy az a szellemiség, ami őt leuralta, az gyilkos és emberölő. Éppen úgy, ahogy Jézus mondta, hogy tolvaj, emberölő és gyilkos volt kezetektől fogva. Ez a szellemiség az, ami az embert a földhöz ragadtságban tartja, a testiségben tartja, elszakítván őt teljes mértékben a lélektől és a mindenható Istentől. Ezt tapasztaltam, ezt mondogatta sokszor, tehát a Szentlélek teljes mértékben akkor úgymond urrá lett rajta, és ezt mondogatta nekem, hogy ne engedjem. Most persze azáltal, hogy ő visszakerült a pszichiátriára, és Isten neki adott álmot, azt az álmot adta, elmondok mindent, ahogy adja mindent Isten, elmondok mindent, akinek van füle hallása, hallja meg, és okuljon belőle, hogy szabaduljon meg, tudja meg, hogy van szabadulás, de az Úr Jézus Krisztusnak a hatalma nélkül nincs emberek. Az élő Isten hatalma nélkül, aki testé lett Jézus Krisztusban, nincs hatalom, ilyen szellemiségek fölött nincsen hatalma senkinek az ég adta világon, semmilyen szernek, semmilyen emberi segítségnek. Ami történik a pszichiátrián, az, ami történik a disznó hízlaldában. Hízlalják az embereket, a testet visszaerősítik, hogy a lelket eltapossa teljes mértékben. Isten szemében, ami a pszichiátrián történik, az bűn tény. Bűntény. És nagyon sok ember lesz elszámoltatva az utolsó órában. Mert az, ami Júliában benne van, az nagyon sok emberben benne van, de leplezetten. Legfőképp a pszichiáterekben. Ők nem tudják, hogy amit ők látnak a szemeikkel, az bennük van, csak az el van takarva teljes mértékben. Akár a munkával, a fontosságérzéssel, azzal, hogy tehát a funkciójukkal, meg pótcselekvések, meg minden. Tehát az a szellemiség, amit én láttam Júliában, az nagyon sok emberben benne van, de leplezetten. Ezért történik az, hogy egy kedves barátom mesélte, hogy hát ott voltak a kománál, és ott ettek, ittak, meg jót beszélgettek, meg minden rendben volt, és másnap a komája felakasztotta magát. Miért, emberek? Azért, mert az a szellemiség, amit én láttam Júliában, a gyilkos, az emberülő, akiről beszél Jézus Krisztus, az benne van mindenkiben valamilyen mértékben. És mekkora vakságban él az emberiség, amikor én nem látom a barátomat, hogy ő bajban van. Nem látom rajta, hogy ő bajban van. Azt hiszem, hogy minden rendben, mert jót ettünk, jót ittunk, jót böfisztünk utána, és jót beszélgettünk a semmiről. Emberek, olyan sötétségben van a világ. Olyan sötétségben van az elbukott ember, az Ádám. Olyan sötétségben van Székelyföld, hogy félő, hogyha nem támadnak fel emberek a lelki halálból, és nem válnak bizonságtevőkké, nem vallásos emberekké, hanem bizonságtevőkké, és nem kezdik azt a munkát végezni, amivel a mindenható Isten megbízza őket. Nagyon sokan el fognak veszni, mennek a levesbe, az üstbe, szokták mondani emberek. Pokol van, emberek, mint ahogy mennyország is van pokol is. Teljesen biztos. A legtöbb ember, akik templomba járnak, gyülekezetekbe járnak, meggyőződésük, hogy jóton vannak, de ők is meg vannak kötözve súlyos bűnökkel, amivel nem hajlandók szembesülni, és nem kérik az élő Isten kegyelmét a bűnök bocsánatára, hogy teljesen tisztuljanak meg, és szülessenek újjá, mert senki nem akar újjászületni, és nincs, aki harcoljon, emberek. Gyergyóban, Székelyföldön, Magyarországon nincs, aki valóságosan harcoljon. Vallásos emberek vannak babonaságban tartva, de nincs, aki harcoljon a két élő karddal, ami az Úr Jézus beszéde. Ezért történnek ilyen hirtelen öngyilkosságok, hirtelen halálok. Több olyan emberrel beszélgettem, aki pszichiátriaszer függő volt, vagy pszichiátria függő volt, és elmondták, hogy a pszichiátriaszerek nem tudják megakadályozni az embert abban, hogy öngyilkosságot kövessen el. Tehát tompítják, csak tompítják, pontosan, mint a kokain vagy a heroin. Csak ez teljesen legálisan történik. Tehát most Júliának tulajdonképpen ő nem fog megszabadulni semmitől, hanem az a szellemiség fel fog erősödni, el lesz tompítva, el lesz folytva, de kívülről úgy fog tűnni, hogy ő egészséges, mert most már jobban érzi magát, most már eszik jól, kezd visszahízni, és az süket ember, a vak ember, a bűnökben tocsogó, tudatlan ember, az istentelen, hitetlen ember, ezt mondja úgy, hogy jól van. Emberek, nincsen jól. Nincsen jól. Isten szeme másképp látja. Ügyeljetek! Könyörögjetek, amíg megtehetitek ma, amíg van, amíg ezt halljátok, és amíg megtehetitek, könyörögjetek a mindenható Istenhez, hogy adjon nektek látást, mert olyan vakságban van az emberiség. A legtöbb vakember azt hiszi, hogy lát. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, mert akkor nyilvánvaló volna a vakság, de mivel azt hiszitek, hogy láttok, a bűnétekben megmaradtok, és félő, a bűnökben fogtok meghalni. Tegnap a hugom, a másik hugom, ő felfogta a helyzet súlyosságát, ő érti, mert Isten neki megadta látást, valamilyen mértékben ő már látja dolgokat, mert ő nem is attól félt, hogy vajon meghalt-e az ő huga vagy nővére, hanem ikertestvére, hanem ő attól félt, hogyha ő abban a szellemiségben kellett meghalljon, akkor neki vége, akkor a gyermek elvész örökre, a lelke elvész. Ő felfogta, hogy itten sokkal nagyobb a tét, mint az, hogy most ő meghalt, vagy nem halt meg. Érthető, emberek? Ő ezt már sokszor megkapta ő is, hogy nem, itt mindenki meg fog halni. Van, aki fiatalon, van, aki öregen. Ami nem mindegy, emberek, hogy hogyan halunk meg, hogyan végezzük be a föld életünket. Tele démonokkal, úgymond. Tehát a lelkünkre tapadó bűnökkel, súlyos bűnökkel, mocsokkal, trágyával, neheztelésekkel, vagy pedig teljesen megtisztulva, szabadon, Isten gyermekeként. Ez, ami nem mindegy, emberek. Ez egyáltalán nem mindegy. Az álom, amit kapott a mindenható Istentől, a húgom, Julia, azt az álmot kapta, hogy egész éjjel ütötte és verte az ő édesanyját. Ütötte és verte az anyját. A következő álomképben meg azt látta, hogy újból a szanatóriumban van. És adta mindenható Istenem megértést, hogy ő senkinek nem bocsátott meg. Senkinek. Sem az anyjának, sem nekem, de ahogy ő elmondta, az a szellemiség ugye beszélt, mert Isten jelenlétében beszélnie kellett. Neki nem volt már, én nem fogadtam őt, mint a rendőrség, én ilyen nem csináltam. Egyszerűen ő beszélt, mert a Szentlélek kényszerítette őt, hogy beszéljen. Elmondta, hogy gyűlölet van benne, irítség és féltékenység mindenkivel szemben. Mindenkivel szemben, és irritálja minden, ami tiszta, irritálja minden, ami élet, irritálja minden, ami Isten, tehát irritálja őt minden, ami tiszta. Ilyen szellemiség van benne. Tehát ő nem tudott senkinek sem megbocsájtani. Miért nem tudott megbocsájtani? Azért, mert nem kapott megbocsájtást. Ahhoz, hogy tudjál adni megbocsájtást, előbb kell kapnod, ha te nem kapsz megbocsájtást. Nem tudsz megbocsájtást adni. De hogyan kapna valaki megbocsájtást, ha nem kér Istentől megbocsájtást? Sajnos a mostani jelenlegi helyzetben nem jutottunk odáig, hogy ő kérje. Oda eljutottunk, hogy le lett teljesen leplezve. Tehát amit a húgom mondott, az sokkal durvább és brutálisabb, mint amit én leírhattam a Családi Tragédia című írásban. Egyébként az Úristen nekem azt mutatta, hogy a könyvet Júlia fogja befejezni. Hogy ez hogy lesz, mint lesz, Isten tudja. Olyan álmot kaptam volt egyszer, hogy a könyvet, amit én írtam, a Családi Tragédiát, ezt majd ő fogja befejezni, ő fogja talán majd a borítóját is megcsinálni, és ő fogja megírni az utolsó sorokat. Teljes szívemből kívánom, hogy ez így legyen, hogy Szentlélek által ő írja le mindent. Mert én, amit láttam, azt elmondhattam, de nem mindegy, hogy én mondom el, vagy valaki mondja el, aki ebbe benne volt, és megélte azt a hatalmas borzalmat, azt a hatalmas rettegést, amiben ő benne volt, a sátán csapdájában. Egyébként a kedves barátom kapott egy álmot velem az elmúlt napokban, amiben azt láthatta, hogy egy ilyen szakadékba lementem, egy ilyen sziklás, szurdok szakadékban lent tűz volt, tehát mint a pokol, és látta, hogy én ott megyek lefelé a pokolba szó szerint, és megjelent, hogy mi történik velem. És kérdezte, feltett a kérdést is, hogy mi történik Attilával, és mondta neki Isten, mindenható Isten, hogy én biztonságban vagyok. Én valakiért lementem oda. Azt tudom mondani, hogy nem tudtam felhozni. Ez van. Ezt erről beszélhetnék, hogy akkor miért nem, ezt elemezhetném balról is, jobbról is. Egyszerűen nem, és nem tudtam felhozni. Tehát maga a gyermek, az én húgom, az Istennek a gyermeke, az most is, most zuhan vissza a földbe, ahogy nekem Isten adott ebben a látomásban. Ez történik. Tehát miért kerül az ember a pszichiátriára, a szanatóriumba, a bolondok házába? A meg nem bocsájtás miatt. A bűnök miatt emberek, mert Isten neki, tehát neki személyesen mutatta meg. Ő mondta az álmot, ezt az álmot látta, hogy ütötte, verte az anyját. Tehát haragudott rá, tehát nehezte rá. És utána már a szanatóriumban volt, tehát nem tudott megbocsájtani. A durva, amiről beszélhettünk tegnap Kingával is, hogy nyilván nem mondhatom, szerintem senki nem mondhatja, hogy az ő szülei tökéletesek voltak. Egyetlen szülő sem mondhatja azt, hogy büntelen, Isten előtt, teljesen biztos. Itt mindenki súlyos bűnöket követett el Istennel szemben. Ez teljesen biztos, úgy apám, mint anyám. Nekem meggyőződésem, hogy olyan gyermekek vannak, akik már teljesen megszabadultak minden nyomorúságoktól, minden köteréktől, minden bűntől szabad emberré váltak, akik sokkal rosszabb, nem hogy rosszabb, mert nem volt az gyermekkora. Tehát ő 18 évesen egy épp egészséges ember volt. Csak ugye érték persze őt is különböző sérelmek, amiről beszéltem a Három testvér című felvételben. Három testvér című felvételben. De hát beszélgettem olyan emberekkel, akik semmit nem kaptak a szüleiktől, semmit, csak megaláztást, molesztálást, szexuális, meg mindenféle megaláztást, és mégis értékelték a szüleiket, mégis meg tudtak mindent bocsájtani, és mégis Istenük őket teljesen megszabadította. Itt a probléma nem az, amit ő elszenvedett, tegyük fel tőlem, az én részemről, a szülei részéről, vagy bárki részéről, hanem a probléma az, ami az a sok tudomány, mert ő képzett pszichológus a húgom. az a sok tudomány, ami felnagyította benne azokat az érzéseket, és mártírt csinált belőle. Tehát ő úgy vált, úgymond megkötözve teljes mértékben, megkötözötté, úgy vált ő megkötözötté, hogy a tudományokkal, az ezotériával, a New Age-el ő magába felnagyította az önsanátot, a mártírságot, hogy őt mindenki csak bántotta, ő csak fölösleges. Tehát ez mind az okkultizmus, a jóga, a reiki, a pozitív gondolkodás, az agykontroll, a meditációs zene, ezek a hazug emberi megoldások, amik az embert egy ilyen hazug jólétbe viszik, hazug nyugalomba, hazug békességbe, hazug feltételnékű szeretetbe, az ilyen Eckhart Tolle meg a társai, ezek okozták neki. Mert azért, amit a, tegyük fel, én okoztam neki fájdalmat gyermekkorában, mint hogy a testvérek egymást bántják, Káin és Ábel egymást bántották, a testvérek egymást bántják, ugyanakkor kezdtek ők is megfertőződni a versenyszellemmel, bántottam őket, ők is bántottak engemet. Tehát kölcsönös volt. De azokért a bántalmakért, amiket ő el kellett szenvedjen gyermekként, akár a szülei részéről, akár ki részéről, azokért Isten őt kárpotolta. Azonban azokért a bántalmakért, amiket ő szerzett magának, a paráznasággal, a bűnökkel, az okkultizmussal, az abortusszal, meg minden bűnnel, na azért nincs ő kárpótolva egész addig, amíg ő nem könyörög a mindenható Istenhez, hogy kárpótolva legyen. És mindaddig fog ő hárítani mindenkire, mert ezt csinálja. Amikor a szellemiség urrá lesz rajta, akkor vádol mindenkit, mindenkit vádol. Tehát mindenki hibás, rajta kívül, ő az áldozat. Emberek, borzalom! Az a New Age ezotéria, ami megfertőzte a kereszténységet is, az embereket tömegessével, emberek nincsen szükség világháborúra, nincsen szükség sem puskaporra, sem atombombára, semmire. A New Age ezotéria az embereket tömegessével viszi a kárhozatba. Az úgynevezett Jézabel, mert Jézus nem azt mondja, hogy New Age meg ezotéria, ő azt mondja, hogy Jézabel. Ez bent van a kereszténységben, az ilyen pálferik által ugyanaz. Ugyanaz. Bent van már a katolikus vallásban, a kereszténységben, és tanít, a Jézabel tanít, és ebbe az állapotba viszi az embereket, ahonnét nincs szabadulás, emberek. És fáj a lelkem, hogy vannak, akik megszabadultak, és hallgatnak. Isten megszabadította őket, mint a 10 leprást, és képesek elhallgatni azt a hatalmas szabadítást, amit kaptak, mert hitető lelkekre hallgatnak, akik visszamentek a világba, a hitetlenségbe, és elhitték, hogy nem kell bizonságot tenni, sem az interneten, sem élőben. Ügyeltek, emberek, mert hogyha visszamentek a langyosságba, nekünk is befellegzett. Megvallom nektek, az elmúlt napokban állapotban voltam én is, hogy éreztem, hogy legszívesebben elfutnék innét, nem csinálnék semmit. Ezt tovább nem csinálom, de Istentől kaptam erőt. Kaptam erőt, és kaptam bizalmat, és volt sikerélmény is, és voltak dicsőséges dolgok ebben. De emberek, hova, azt mondja Pál apostol, vagy Péter, hogy hova mehetnék, Jézus, hova mehetnék? Nálad van az életek a beszéde, hova mehetnék? Oké, menekülhetünk balra, jobbra, elfutok innét Magyarországra, Magyarországról Tokióba, mindenfelé futkolászok, de nincs ahova elmenekülni, emberek, nincs ahova elmenekülni. Hova bújhatnék Isten jelenlét előtt, nincs ahova elbújni, emberek, nincs ahova elbújjak. Lehet, hogy nem fogom tudni teljesíteni az én kötelességemet, az én munkámat úgy, ahogy Isten szerette volna, de nincs ahova menjek, tehát hiába próbálok elmenekülni. Csinálom, ahogy sikerül, ahogy tudom, botorkázva, elesek, a Krisztus megfog és fel fog emelni, mert megígérte, ezt tudom csinálni, nem tudok más csinálni, és addig fogok beszélni, amíg fejbe lőnnek, vagy amíg a szívem megáll, és véget ér ez a földi életem, ez a hazug álom, ez a rémálom, amiben beleszülettünk mindannyian. Az, hogy ne engedd, hogy megöljem az unokahúgomat, a gyermeket, ezt a mindenható Isten mondta nekem, mint bizonságtevőnek. Kaptam álmot a másik húgommal is. amiben azt láttam, hogy kezd visszamenni a világba, de Isten nevében. Kezd ilyen jó keresztényé válni, hogy ilyen kicsi jó Isten, és akkor kicsi ilyen pótcselekvés, meg minden kicsiből, mindenből kicsi, és kívül kezdi vívni a harcot, és nem belül. És azáltal a veszély nem fog tudni kimenni a házából. Amíg ő belül nem harcol a Krisztussal, nem az ő férjével, nem a rokonsággal, nem emberekkel, hanem Krisztussal kettesben, amíg ő belül nem harcol az ő szavával, addig az ő gyermeke veszélyben van, az ő lelke is veszélyben van. A másik húgom lelke veszélyben van. Az, hogy ne engedd, hogy megöljem a gyermeket, ez figyelmeztetés minden bizonságtevőnek. Mert hogyha elhallgattok, akkor engeditek, hogy megölje a sátán a bennetek lévő gyermeket. Ha elhallgatunk, és nem teszünk bizonságot, és nem cselekedjük azt, amit Isten mond, engedjük, hogy az ördög megölje a gyermeket. Mert mostan például, hogyha ugye muszáj felfogni emberek ezt, muszáj felfogni. Ha én találkozok egy szellemiséggel találkozok, elkezdek beszélgetni, ott nincsen középút emberek. Ott valamelyik irányba eldől a harc. Tehát, ha ő nem tér meg hozzám, én térek meg hozzá. Érthető? Tehát nincs olyan, hogy középút. Tehát, ha én nem vagyok erős a hitemben, én megtérek hozzá. Mert az a szellemiség annyira erős, annyira csábító, úgymond annyira okos, hogy meg tud babonázni. Akár Isten nevében, akár Jézus nevében is, akár Buddha nevében is. Hogyha én nem vagyok erős a szóban, az igében, az élősten szavában, meg tud babonázni, és el tud csábítani. Tehát én muszáj megvívjam a harcot belül, hogy erős maradjak, és fel fogom olvasni most itt megint. Ezt sokszor felolvastuk a húgommal is. Egyébként nektek elmondom, hogy van reménységem. Én nem adtam fel, úgymond, nem mondtam le remény, nem, hogy nem adtam fel. Nem mondtam le reményről. Van reménységem, hogy a húgom meg fog szabadulni. Hogy és mikor, azt nem tudhatom. Csak Isten tudja, ő látja a teljes képet előre, én nem látom. Így látszólag most ugye a dolog vesztésre áll, és aki neki fog hinni mostantól, mert ugye ő látszólag ő egy kedves női személy. Egy kedves női személy. De már nem a gyermek beszél belőle, hanem az a szellemiség, ami őt megtöltötte, ami őt leuralta a benne lévő gyermeket. Úgyhogy ez a szellemiség most nyer, akárkivel szóbál, teljesen biztos, hogy nyerni fog. Aki nincsen felvértezve Isten beszédével, teljesen biztos, hogy nyerni fog. Édesanyámot perceken belül teljesen kigésztette, teljesen. Úgyhogy el kellett meneküljön. Így. Egy másik ember, akivel beszélt, szintén perceken belül teljesen kikisztette. Ilyen szellemiség van benne. Aki nincsen felvértezve emberek, el fog vérezni. A hit nemes harcához Isten adja a fegyvereket, adja a páncért, megad mindent. De mi kell felvegyük, és mi kell azt mondjuk, hogy igen, kell nekem a páncél, kell a kard, hogy lelkileg tudjak harcolni. Elsősorban a saját lelkemért, és azok lelkéért, akiket Isten rám bízott, akiket Isten hozzánk küldött. Felolvasom azt, hogy miért van nekem reménységem, hogy ő is teljesen meg fog gyógyulni. Tehát a harc nem dőlt. Tehát én azt látom, hogy azért sem gyógyulhatott meg most egy-kettőre, mert ez nem csak róla szól, mint mondtam, nem csak róla szól, hanem több ember van ebben benne, de mint mondtam, az egész Gyergyó-Szent Miklós meg van kötözve, főképp az ilyen felsőbb körökben, a jólétitársadalomban, a politikusok, meg ilyen vezetői szerepben lévő emberek, mind benne vannak a meditációban, az okkultizmusban emberek. A Székelyföld meg van kötözve az okkultizmussal. Ez nem csak Juliánról szól. És azért tart ilyen sokáig ez a kávária, ami a mi családunkban elkezdődött tavaly februárban. Felolvasom nektek, hogy miért van nekem reménységem arra vonatkozóan, hogy Júlia is teljesen meg fog szabadulni, teljesen, és azáltal, hogy én erről beszélhetek, és majd ő is, hogyha erről fog beszélni, azáltal mások is meghallhatják, hogy mi történik a világban, azáltal mások is megszabadulhatnak. Egyébként azt el tudom mondani nektek, hogy tehát az is, hogy Júlia végigolvasta az Új Szövetséget, tehát azt Isten neki megadta, tehát teljesen biztos, hogy nem az őt uraló szellemiség akart elolvasni az Új Szövetséget, ez teljesen biztos. Ő azt végigolvasta, és a másik húgom is tudtommal kiolvasták. És ugye ott volt, és amikor mondtam, hogy ugye légy szíves, olvasd ezt, akkor olvasta, és tényleg elmékedtünk rajta, és úgy a maga, tehát Istennek a szava az kijött, és behatolt az ő szívébe is, és meggyőződésem, hogy amit mond Ézsajás proféta, az igaz. Ézsajás proféta könyve 55. rész, 10. bekezdés. Mert mint leszáll az eső, és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot áld a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy. Nem tér hozzám üresen. Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok. És szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Ezt ő is sokszor felolvasta, olvastuk a zsoltárokat, kaptunk sok megértést, meg mindent. Tudom, hogy Istennek a szava nem hiába érte őt el. Tudom, hogy meg lesz az ő szabadítása. Így vagy úgy, meg lesz az ő szabadítása. De hogy ahhoz, milyen út vezet még minket keresztül menjünk, ő minket keresztül menjen, az ő családja, az ő húga minket keresztül menjen, azt nem tudhatom. Az még, az teljesen biztos, hogy minél nagyobb bennünk a hűség, teremtünk szava iránt, annál könnyebben fog menni, annál inkább meg lesz rövidítve a húgomnak a szenvedése, mert a pszichiátria, amit ad neki, és netán, hogyha visszakerül a szanatóriumba, az nem lesz leányállam, az teljesen biztos. Ő nem hiába mondta rettegve, amikor visszajött az erdőből, hogy ne engedjük, hogy visszaadjék tölgyesbe. Tehát hiszem, hogy Istennek a szava az nem megy vissza üresen, az, hogyha eljött tőle, kijött tőle, nem fog visszamenni üresen, teljesen biztos. Nem azért, mert én mondom, hanem azért, mert a maga, a mindenható Isten, a te teremtőt, az én teremtőm, a mi atyánk mondja ezt. Efézusi levél, 6. rész. 10. bekezdéstől olvasom, ez a legfontosabb emberek, aki ezt nem érti meg, aki ezt nem akarja felfogni, az ember úgy veszett el a harcot, hogy neki sem látott, neki sem fogott. Nehogy valaki azt higgye, hogy jaj, ő nem harcos, akkor nyerni fog, nem emberek? Aki a harcnak, a hitnemes harcának nem fog neki, az már eleve vesztett. Tehát vesztése van ítélve az ő lelke, az egész élete, mindenestől. És hirtelen fog jönni az utolsó perc, az utolsó óra, és viszi őt oda a süllyesztőbe. Mert Isten azt mondja, hogy harcoljunk, nem fizikailag, hanem lélekben harcoljunk. Efézusi levél, 6. rész, 10. bekezdés. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak, fejmagasságban. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, és felsorozván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Hogyan védekeztünk a gonosz tüzes nyilai ellen, ami Júliával beszélgettünk? Úgy, hogy jöttek ezek a hamis, hazug gondolatok, mert az úgynevezett sátán az agyadon keresztül támad, és így kerülsz elmebajba, zűrzavar, agyvérzés, agydaganat. Az agyadon keresztül támad a sátán, a tudás fáján keresztül, az agyadon keresztül támad a sátán, a füleiden, a szemeiden keresztül. És a sátánnak a tüzes nyilai, az emberi hazugságok, amiket az ember valaha kitalált, Ádám elbukásától elkezdve egészen mostanig, amiket mi kitaláltunk, és az összes hazug tudomány, az mind a sátán tüzes nyila. Tehát ha én nem ismertem meg a Krisztusnak a beszédét, ha nekem nincsen pajzsom, nem tudom megoldani a sátán tüzes nyilait. És nagyon sokan a hallgatók közül nem ismerték meg Jézus beszédeit, nem ismerték meg Isten kijelentéseit, és amikor az internet elvitetik, a villanyáram elvitetik, nem fogják tudni megoldani a sátán tüzes nyilait, és bele fognak menni minden csapdába, és mennek oda-ava viszi őket a sátán. Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, a Krisztus szavába vetett hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az idvesség sisakját is fölvegyétek, tehát sisak, a fejet, ha nincsen bevédve ember, az agyat, ha nincsen bevédve, a kavargó gondolatok, a hazugságok, amik bejönnek az életedbe, le fognak teljesen győzni, le fognak igázni, és a lelkedet kinyírják. És a léleknek kardját, amely az Isten beszéde, a léleknek kardját, amely az Isten beszéde, a lélek kardját is felvegyétek, ami a Krisztus beszéde, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván, minden időben, a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván, minden álhatatossággal és könyörgéssel, minden szentekért. A másik, amit fel szeretnék olvasni nektek, hogy miért fontos a bizonságtétel, emberek, vigyázzatok, egyre többen vannak, akik bizonságot tesznek az interneten is, élőben is, tudom, és dicsőséges, de látom azt, hogy olyan emberek, akik visszajelentek a világba, de ők nem tudják, tehát ők azt hiszik, hogy Istennek a munkáját végzik továbbra is, Isten nevében szólnak, de tagadják az evangéliumot, Jézusnak a beszédét, attól elforultak. Kísértik azokat, akik a hitben erőtlenek, és Isten nekik megengedi, hogy kísértsék őket. Elmondom, hogy miért. Azért, mert langyosak, és Isten meg kell engedje a próbatételt, hogy legyenek kísértve. Olyan emberek által, akik visszamentek a langyosságba, a saját agyuk szolgálatába, a saját gondolatok szolgálatába, hogy kísértsék őket, hogy döntsék el, hogy melyik utat választják. Mert ha Isten nem engedi meg a kísértést, akkor langyosságban maradsz, és nem fogod felvenni a páncélt. Hálálkodja mindenható Istennek, hogy meg vagy kísértve, mert így arra kényszerülsz, hogy felvedd a páncélt, vagy pedig menjél vissza a világba, a leprába, oda, ahol mostanig is voltál. Rájöttem arra, hogy mi a legtöbb, amit tehetek azokért, akik elhagyva a bizonságtételt, visszamentek a világba, a saját gondolataik és a törvény szolgálatába. Kívánok hűséges lenni ahhoz, aki lehajolt értem, és a bűneim rabságából kiszabadított. Tehát ez a legtöbb, amit tehetek. Azokért, az emberekért, akik elhagyván a bizonságtételt, visszamentek a világba, a saját gondolataik és a törvény szolgálatába. Azt tehetem értük, hogy kívánok hűséges lenni ahhoz, aki lehajolt értem, és bűneim rabságából kiszabadított. És amennyiben ezt megteszem, az ő kegyelme és szabadítása megmutatkozik általam, és azáltal nyilvánvalóvá válik, hogy az ő szava ugyanúgy érvényes ma is, mint több ezer évvel ezelőtt. Mert az ég és a föld elmúlnak, de a Krisztus beszédei soha el nem múlnak. Néhány zsoltár, ami megmutatja, hogy miért fontos a bizonságtétel, mit mond a mindenható Isten. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Zsoltárok 19.8. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonságait megtartják. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonságait megtartják. Zsoltárok 25.10. Boldogok, akik megőrzik az ő bizonságait, és teljes szívből keresik őt. Zsoltárok 119.2. Inkább gyönyörködöm a te bizonságaidnak útjában, mint a minden más gazdagságban, minden gazdagságban. Zsoltárok 119.14. A te bizonságait, én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Zsoltárok 119.24. Ragaszkodom a te bizonságaidhoz, Uram, ne hagyj megszégyenülni. Zsoltárok 119.31. Hagyj szívemet a te bizonságaidhoz, és ne a telhetetlenségre. Zsoltárok 119.36. És a királyok előtt szólok, a te bizonságaidról, a királyok, akik magukat királyát tették ezen a földön, akik magukat felemelték, a modern emberek, a modern európai emberek számára nekik szólok, a királyok előtt szólok, a te bizonságaidról nem hallgatom el, amit te mondtál nekem, a háztetőkről kiáltom, és nem szégyenülök meg. Zsoltárok 119:46. Meggondoltam az én utaimat, és lábaimat a te bizonságaidhoz fordítom. Zsoltárok 119:59. A te kegyelmed szerint elveníts meg engem, hogy megőrizhessem a te szádnak bizonságait. Hogyan őrzöm meg? Úgy, hogy forgatom magamban, és nem rejtem el. A háztetőkről kiáltom. Zsoltárok 88. Vártak rám a gonoszok, hogy elveszessenek, de én a te bizonságodra figyelek. Tehát ki menekül meg, aki Isten bizonságodra figyel? Kik a gonoszok? Hát nem test és vér, hanem lélekben, agyban támadnak a szemeiden és a füleiden keresztül a gonoszok. Minden tanítónál értelmesebb lettem, mert a te bizonságaid az én gondolataim. Zsoltárok 119:99. A te bizonságaid az én örökségem, mert szívemnek örömei azok. A te bizonságaid az én örökségem, mert szívemnek örömei azok. Zsoltárok 119:111. Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonságaidat. Zsoltárok 11:125. Csodálatosak a te bizonságaid, azért az én lelkem megőrzi azokat. Zsoltárok 119:129. A te bizonságaidnak igazságban és hűségben jelentetted meg. A te bizonságaidat igazságban és hűségben jelentetted meg. És mindenek felett való egyenességben. Zsoltárok 119:138. A te bizonságaidnak igazsága örökké való. Oktass, hogy éljek. Oktass, hogy éljek. Ilyen az atya gyermek kapcsolata. A gyermek vágyik arra, mint hogy a kis inas vágyik arra, hogy a mester ő tanítsa. Ugye a gyermek vágyik arra, hogy az atya ő tanítsa. Ilyen a hűség, mert a gyermeknek is fontos a hűség, mert van neki szabad akarata. Nem muszáj neki hűlenni Istenhez. Azért van pokol, azért létezik pokol, mert az embernek nem muszáj Istennek hűséges lenni. Istenhez hűséges lenni. Azt mondja, a te bizonságaidnak igazsága örökkévaló. Oktass, hogy éljek. Én kell vágyakozzak arra, hogy Isten oktasson, hogy élhessek. Zsoltárok 119:144. Segítségül hívlak, tarts meg engem, és megőrzöm a te bizonságaidat. Zsoltárok 119:146. Régtől fogva tudom a te bizonságaid felől, hogy azokat örökké, állandókká tetted. Örökkévaló igazság, Istennek a szava, az ő kijelentései. Örökkévaló igazság, örökké állandókká tetted. Zsoltárok 119:152. Sokan vannak az én háborgatóim és üldözőim, de nem térek el a te bizonságaidtól. Sokan vannak az én háborgatóim és üldözőim. Ha mindenki ellen fordulna, anyám, apám, mindenki, testvéreim, mindenki, ismerőseim, barátaim, mindenki, még a bizonságtevők, mindenki, akkor is ezt kell mondjam. Sokan vannak az én háborgatóim és üldözőim, de nem térek el a te bizonságaidtól, mert a te szabad örök élet. Zsoltárok 119:157. Az én lelkem megtartja a te bizonságaidat, és azokat igen szeretem. Zsoltárok 119:167. Megtartom a te határozataidat és bizonságaidat, mert minden utam nyilván van előtted. Zsoltárok 119:168. Dicsérlek, Uram, teljes szívemmel. Hirdetem minden csodatételedet. Zsoltárok 9. rész, második bekezdés. Végül pedig boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, így munkában talál. Ezt mondja az Úr Jézus. Kedves hallgatók, embertársak, nekem sincs más reménysége, nincs más kapaszkodom. Nincs nekem testi kapaszkodom. Nincs, akibe bízzak, nincs, akibe kapaszkodjak. ha valakit az Úristen megragad, hogy engemet megkeressen és ad bátorítást emberek által, akkor megadja, megadhatja azt is. De nincs nekem más kapaszkodom, mint az ő bizonsága, amit én kaptam tőle, amiről mostanig is beszéltem, és ezután is arról fogok beszélni, mert nincs másnak értelme. Én is legszívesebben elmenekülnék ebből a szituációból, elfutnék valahova máshova, egy más településre, más országba, más kontinensre, akár a Holdra, de nincs ova menni, mert hova menekülhetnék én a te szavad elől, a te jelenléted elől. Hogyha a pokolba mennék le, ott is jelen vagy. Hogyha a mennyekbe, a felhőkig hágnék fel, ott is jelen vagy. Tehát Isten mindenütt jelenlévő emberek. Úgyhogy nincs ova elfutni, maximum térdre borulni ő előtte, és ő hűséges, megkönyörül a bűnös és hitetlen emberen, hogyha ő kéri az ő könyörületét. Mindenható Istennek a lelke, ellenítsen meg ezeket a szavakat mindenki szívébe, aki hallotta ezt a felvételt, és aki úgy érzi, hogy ez értékes és tápláló, mutassa meg embertársainak is. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!